Hát Isten hozott benneteket. Háttal nem kezdünk mondatot, mondta mindig a magyar tanárom. Szóval Isten hozott benneteket. Néhány vicces képpel kezdeném a Márk evangéliumának a bevezetését, úgyhogy jöhet is az első kép a hátam mögé. Itt azt látjuk, ahogyan a négy evangélistát rajta kapja a tanítónéni azon, hogy másoltak egymásról. Máté, Márk, Lukács, János az óra végén bünti lesz. A négy evangélium miért hasonlít nagyon egymásra? Hiszen ugyanazt a történetet mondja el négy különböző szemszögből. Jó? Miért van szükség? Mennyire térnek el egymástól ezek az evangéliumok? Mennyire hasonlítanak, mennyire egyeznek? Hadd reklámozzam itt nektek a Biblia Elvitelre podcastot, a Nyári Attila most indította, és pont egy ilyen epizód jelent meg a általatok is ismert Bai Petivel, mint teológussal faggatja őt, nem hívő szemszögből, mennyire megbízható, mennyire hiteles a Biblia. Az evangéliumokra is kitérnek egy picit, hallgassátok meg, bővebben hallhattok erről. A második képen azt látjátok, hogy négy különböző szemszög miben is tér el. Sajnos csak angol mémeket találtam, gyártsuk le őket magyarul, mert nagyon jók. Ugye Máté fejében a zsidók voltak, ezért ő egy hosszú genealógiával vezeti be az egészet. Az egész első fejezet szinte Máté evangéliumában egy hosszú sor. Aztán látjuk itt Lukácsot, aki azt mondja, hogy mielőtt elmondok nektek az evangéliumot, hadd mondjam el, ez miért fontos emberileg. Mi a háttere ennek? Ott van János, aki leginkább a csodákra összpontosít, miért fontos elhinni, hogy Jézus az Istennek fia. És ott van Márk, írjuk már meg, csináljuk már meg, ugye? És hoztam még egy képet. A harmadik képen már az egyházi szimbólumokat látjátok. Ha elmentek egy templomba, a legtöbb európai templomba, katedrálisba, dómban, az evangélistákat jó eséllyel ezekkel a szimbólumokkal jelölik. Miért? Az egyik ok az a Jelenések könyve 4. fejezetében található, ott is a 7. vers, és Zoli majd azt is ki fogja vetíteni nektek, ahol a három, vagy a négy élőlény, ami van, ott azt gondolták az egyház atyák és egyházvezetők, hogy ez a négy evangélista. Ugye az első, az Júda oroszlányaként mutatja be a mi megváltónkat. Aztán ott van az emberi, mi volt ott bemutató, Lukács, ugye emberként ábrázolja. Aztán ott van a sas, János evangélista, aki ugye a mennyből alászálló hatalmas erőt mutatja be. És ott van Márk, aki miért egy bivaj, bikaként mutatja be? Hát azért, mert szolgálat, szolgálókészen jön, aki húzza az atya feladatát. Alázattal és hatalmas erővel áll bele a szolgálatba. Átjövök erre az oldalra, hogy a drága siket testvéreim jobban tudjanak a számról olvasni. Jó, a kamerával meg majd vagy lekövettek, vagy nem, az legyen a ti gondotok. Szóval így osztódik szét ez a négy evangélium, és a négy evangélista négy különböző, hát, szemlélet, jelkép, szemüvegen keresztül bemutatott evangélium. Márk, aki a pogányoknak írta az evangéliumot, pogányok számára írta az evangéliumot, ő úgy mutatja be Jézust tényleg, mint egy ilyen akcióhőst, mint egy szuperhőst. Keveset beszél, tudjátok, mint a Terminátor, vagy Bruce Willis a legtöbb filmjében, viszont cselekszik. És akkor most kérném a negyedik képet, Zoli, ha jöhetne. Ugye ez is egy ilyen klasszikus keresztény mém. Jézus, a szuperhős, megmutatja a többi szuperhősnek, hogy és így mentettem meg a világot, ugye? Így mutatja be Márk az evangéliumot, így mutatja be Márk azt, hogy kicsoda is Jézus. És hogy hülyek legyünk Márk szupergyors tempójához, vágjunk is bele a lecsóba. Jó, csapjunk bele a lecsóba. Ki ő? Ki Márk? Márk eredeti neve János. Márk ugye Máriának a fia, az apostolok cselekedete 12. fejezetében olvashatunk erről a Máriáról, akinek a házához ment Péter, miután kiszabadult a börtönből, ugye? És ennek a Máriának a fia János Márk. Barnabás az unoka testvére, az a Barnabás, Kolossé 4-ben olvashatunk erről, amikor, na mindegy, mindjárt kifejtem, jó? Részletesebben. Vannak olyan feltevések, amik szerint, és nem éri előre lapozni, csak idézem, Márk 14-ben, tehát a saját evangéliumában elméletileg, az 51-52. Versben, amikor Jézust elkapják, akkor elméletileg ez az a János Márk, vagy ez az a fiatalember, Márkunk, aki mesztelenül menekül el a helyszínről. Letépték a ruháját, és ő úgy menekül, hogy az se baj, ha mesztelenül, de elmenekül. Annyi biztos, hogy ez egy fiatalember, annyi biztos, hogy a történetkor Márk fiatal volt, erre alapozza sok teológus, hogy jó eséllyel ez ugyanaz a Márk volt. Elmélet. Nekem tetszik azért, mert benne van az a fiatali hív, az a fiatali setes utaság, ami azért általában valljuk be jellemző a fiatalokra. Krisztus után 44-ben, Pál apostol első missziós útján, ott van, ment Antiókiába, hát elindult, ugye? Aztán pontosan erről is szól az, hogy az Apcsal 13-ban ugye ő visszafordul. Hiányzott az otthona, hiányzott bármi, meg lehet érteni. Tudjátok, hogy én voltam külhoni misszióban Vukováron, és ugye mivel délvidékről származom, meg a Vukovár azért nem Etiópia. Tehát az osztrák-magyar monarchia miatt azért kulturálisan is nagyon hasonló a mi hazánkhoz. Mégis, amikor megérkeztünk, sose fogom elfelejteni azt az első estét, feleségemmel, meg a kis 2 hónapos csecsemünkkel, a Leával toltam a bevásárlókocsit, amiben benne volt a baba. Fáj a fogam a Keri vásáról, és rám nehezedett egyszerűen az, hogy egyedül vagyok itt. Szívesen visszamentem volna Magyarországra az első nap. Ott könnyeztem a horvát Konzum áruházban. Én megértem Márkot, ha missziós úton azt mondta, hogy nem kell elmenni Antiókiáig, én inkább visszafordulok. Jött a második missziós út, Pál apostol indul a második missziós útra, Márk jelentkezik, és Pál azt mondja, hogy téged nem viszlek magammal. Te múltkor is cserben hagytál. Pált is megértem, de megértem Barnabást, az unoka testvérét is, aki meg azt mondta, bratyó, tudod mit, te meg én akkor elmegyünk Ciprusra. És oda mentek missziós útra. Ami a legjobb, hogy itt nincs vége. Krisztus után 62-ben járunk körülbelül, amikor Pál apostol mellett látjuk őt Rómában. Ezt a Márkot. És ott van, hogy vigasztalja őt, hogy bátorítsa őt, hogy segítse őt. Sőt, itt sincs vége a dolognak. Valahol 62 és 70 között Pál apostol még él, és írja a levelét, és mondja, hogy küldjétek el nekem Márkot, hogy vigasztadjon nekem. Azt a Márkot, akit az első missziós útjár, aki cserben hagyta, másodikra el se vitte magával, azt mondja, hogy őt küldjétek el nekem. Úgyhogy remélem, eléggé belevágunk a lecsóba azzal, hogy még el se kezdtük az evangéliumot, csak Márk személyén keresztül felbátorodhatunk azon, hogy nem kell, hogy meghatározzon bennünket egész életünkön keresztül a fiatalkori csomagunk, hibánk, gyengeségünk, hiányosságunk. Igenis, van változás, és a fiatal, buzgó, ügyetlenke emberből érett és vigasztaló, bátorító ember vált. Ha belegondoltok, szerintem azt a fiatal Márkot látva, senki sem mondta volna azt, hogy ó, ebből egy érett, bölcs ember lesz, aki a legnagyobb apostolnak lesz a vigasztalója. Senki nem gondolta volna. Isten véghez vitte. Na mindennek fényében szemüveget cserélek, és a Márk apostolnak az evangéliumának az első fejezetét elkezdjük, és az első 20 verset fogjuk, elsőtől a 20. versig fogjuk Márk 1-et felolvasni. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás prófétánál. Íme, elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Júdea egész környékének és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket, és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett, és azt hirdette, utánam jön, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva a sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket. Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban. És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a lélek, mint galamb, leszáll rá. És szózat hangzott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal elragadta őt a pusztába. És a pusztában volt 40 napig, ahol a sátán megkísértette, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost tömlöcbe vetették, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Ezt mondta, betelt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger mellett járt, meglátta Simont és Andrást, annak testvérét. Amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk Jézus, kövessetek engem, és én emberhalásszá teszlek titeket. És azonnal ott hagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és annak testvérét Jánost, amint a hajóban hálóikat javítgatták. Őket is azonnal hívta, ő pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva követték őt. Hát van miről beszélnünk, azt hiszem. Akciófilmünk első mellékszereplője és legfontosabb mellékszereplője, így képzeljétek el, ahogyan kezdődik a film, hogy ott van keresztelő János, és mutatja a főszereplőt. Készíti elő a főszereplő útját. Ugye? Az egyik feladata keresztelő Jánosnak az volt, hogy az embereknek jelezze, a szívüket előkészítse arra, hogy nem veszett el minden remény. Miért fontos, hogy jöjjön egy előhírnök? Több mint 400 éve, hogy az utolsó próféta szólt. Jó eséllyel már lankadt a zsidókban a hevület, a vágy a messiás érkezésére. És mondta, illetve Isten ezért küldte keresztelő Jánost, hogy mondja el nekik, jön a megváltó. Én vagyok a hírnök. Én készítem elő ezt az utat. A másik feladata pedig az volt, hogy a végtelen erejét a messiásnak bemutassa. És mennyire szimbolikus, mennyire szép. Én vízzel keresztelek, de aki utánam jön, annyival erősebb, hogy én arra se vagyok méltó, hogy a szandáját bekössem. Bárkinek be tudjuk kötni a szandáját, te meg én, ugye? Mennyivel erősebb az az Isten, akinek én erre se vagyok méltó, hogy ezt megtegyem. Az én erőm erre se elegendő. Azt mondja itt Márk, hogy a szandáját kioldjam. És szeretném, hogyha ez lenne a második tanulság, amit ma magunkkal viszünk. Életünk minden helyzetében jöjjön elő bennünk ez a kép, ez a szandálos kép. Nekem feladatom jelen lenni. De Jézusnak van sokkal nagyobb ereje. Nekem feladatom megtenni, amit tudok. De ő sokkal nagyobb erővel rendelkezik, és sokkal többet tud tenni. És hívjuk be Jézust az ő erejével minden helyzetben az életünkben. Végtelenül többet tehet. Nem tudom, éreztetek így, biztos vagyok benne, hogy igen, amikor imádkozunk egy betegért, és én csak egy hang vagyok, ami itt elhangzik. Ettől nem fog meggyógyulni senki. De Isten végtelen erejétől gyógyulhat meg bárki. Éreztetek-e úgy, amikor imádkoztok valakinek a megtérésért éveken keresztül? Gyermekeimnek az imádsága, hogy atyám, adj nekünk egy házat. És meg szokták kérdezni időnként, hogy de miért nem ad az Isten nekünk házat? És persze nem tudom a választ rá. De nem az ő imádságuktól lesz, hanem Isten erejétől lesz majd, ha lesz. Isten az, aki adja a dolgokat. Ha birkózol pénzügyi nehézségre, vagy valami egyszerűbbet mondjak, hát azt meg tudom oldani. Vállalok másodállást, vállalok harmadállást, negyedállást, ötödállást, kiizzadom, kispórolom, nem költök, nem veszek ezt, nem veszek azt, és megoldom a pénzügyi nehézséget. Lehet, hogy ez a feladatod, de behívtad-e a helyzetedbe Istent? Mert lehet, hogy neki más megoldása van. Vegyél lottószelvényt, mert te fogsz nyerni, megsúgja a számokat. Nem tudom. Ugye? Nem tudjuk, hogy mit fog ő mondani, hogyan fog ő közbelépni. Meghalt a, nem is tudtad, hogy van nagybátyád, és rád hagyott mindent. Nem tudom. Fizetésemelést adnak a munkahelyeden. Nem tudom tényleg, de hogy behívod-e Istent a helyzetbe? Vagy majd én megoldom, és nagyon sokszor, és ilyenkor rontjuk el, én is ilyenkor rontom el, és biztos vagyok benne, hogy te is. Helyzet van, meg tudom oldani meg, hát akkor minek hívjam Istent be a helyzetbe? Nem. Beszéld meg vele. Gondolj bele, ő kapcsolódni akar hozzád. Lejött a földre, hogy átérezzen minden nehézséget, tudja, milyen az, és be tudjon lépni abba a helyzetbe. Érzékenyen tudjon belelépni abba a helyzetbe, amiben te vagy. Ennyi, nem, nincs idő többre, nincs itt semmi látnivaló, kérem, mennünk kell tovább, mondja Márk, ugye? Ennyi. Haladnunk kell tovább, megérkezett Jézus Krisztus, a Messiás, nem érünk rá meditálni ezen, elmélkedni ezen többet. Ilyen az egész Márk evangéliuma, csak szólok. Aki bővebben szeretne tudni arról, hogy hogy is volt ez a bemerítése Jézusnak, ilyen jelentéktelen dolgok, meg az egész keresztelő János sztori, Máté evangéliumának 3. fejezetét javaslom nektek elolvasásra. Ő bővebben kifejti. És tényleg délután olvassátok el a Máté 3-at, és nézzetek rá erre a jelenetre, hogy ez milyen gazdag jelenet. Mit tesz? A megváltó, a szuperhős megkeresztelkedik. Ennél abszurdabbat el se tudok képzelni. A végtelen Isten eljön a földre, és megkeresztelkedik. akik ismeritek Asterix és Obelix történetét, ez olyan, mintha Obelix, aki csecsemőkorában beleesett egy hordónyi szuper erőt adó lébe, most újra inna ebből a lötyiből. Vagy olyan, mintha a pókember elmenne hálószövögető tanfolyamra. Vagy elmész az edzőterembe, és Batman ott van, és éppen gyúr, ugye? Milyen hülyeség már Jézus bemerítkezik. Mindjárt kifejtem, hogy miért teszi ezt. De hogy az abszurditás súlyát érezzük. Jézus abban a korban egy gyakori név volt. Mondjuk legyen a mai korban és a mi kultúránkban Józsi. Jó? Honnan van ez a Józsi? Hát ez a Józsi, kérem szépen, Názáretből. Názáret? Hát nem egy Konstantinápoly, nem egy Róma, még csak nem is Jeruzsálem. Názáret? Magyar kultúrában, 21. században legyen mondjuk Borsod-Szentgyörgy. Jó? Jött a Józsi Borsod-Szentgyörgyről. Na jó, de valami prominens hely volt az a Borsod-Szentgyörgy, ugye? Galileából. Hát nem egy népszerű régió, ugye? Borsod, bocsa borsodiaktól, nem egy népszerű régió. Mindez 1321 Borsod-Szentgyörgyről is bocsánatot kérek, hogyha hallgatnak bennünket online. Józsi Borsodból, Borsod-Szentgyörgyből bemerítkezett hol? A Jordánban. Na most a Jordán folyó az egy jelentéktelen folyó. A Misna szerint még kellemetlen is. Mai napig egyébként egy-egy része van, ahol nem mocsaras, és egy-egy része van, ahol nincsenek azok a halak, amik így támadják az emberek lábait, amikor belemennek. Na ezek azok a helyek, ahova az evangéliumi keresztények elmennek, és újra bemerítkeznek, mert hogy milyen jó, hogy a Jordánba bemerítkeztem. Én nem hiszem, hogy Keresztelő János kikereste ezt a helyet, ő csak állt a büdös szőrös lábaival, meg a tevesző ruhájával, és merítette be az embereket valószínű pont a mocsaras részen. Mint azon a festményen, kb. Azt képzeljétek el, jó? Úgyhogy így. Miért fontos ez, hogy Józsi Borsod-Szentgyörgyből egy mocsaras folyóba, miközben halak rákcsálták a lábát, bemerítkezett? Először is fontos részlet még az is, hogy a keresztelés az nem csak ilyen vízzel fröcskölés volt, mint manapság gyakori több egyházban, hanem teljes alámerülés, teljes azonosulás, teljes elmerülés mindabban a vízben. Jó? Teljes megtisztulás gyakorlata miatt ez nem volt testidegen a zsidó kultúrától. Ez ezért volt fontos. Teljes megtisztulás. Másodszor. És ez annak volt a szimbóluma, hogy megvallom, hogy olyan távol vagyok az Istentől, mint egy pogány, és szükségem van arra, hogy helyreálljon az életem vele. Ezt szimbolizálta. Mint egy pogány, olyan távol vagyok Istentől, ugye a zsidó kultúrában ennek súlya van, és szükségem van ő rá, hogy helyreálljon az életem, hogy ő megtisztítson. Ezt munkálja Isten lelke bennünk egyébként, és még mindig ott a kérdés, amit föltettünk az elején, hogy a bűntelen Isten miért merítkezett be? Ugye abszurd, pókember, vagy mi a túró, vagy akár pókember is, ugye Batman gyúr az edzőteremben. Miért teszi ezt? Hogy teljesítse az atya akaratát, Mátéban és Lukácsban olvashatunk erről bővebben, azonosuljon az emberi bűnös mi voltal. Ha emlékeztek a zsidók 4-re, amit felolvastunk az elején, olyan főpapunk van, aki mindennel azonosult, mint mi is. Azonosuljon az emberi bűnös mi voltal. Ahogyan kereszthalált sem kellett halnia Jézusnak. Nem volt kötelező program. A bemerítkezés se volt kötelező program. Az atya iránti tisztelet és az irántad való szeretet hozta őt a földre, vitte őt a bemerítkezéshez, és vitte őt a kereszthez. Melyik a leggyakrabban elhangzó szó Márk evangéliumában, sokkal többször, mint bármelyik más evangéliumban? Amint. Amint bemerítkezett, már vitte is a Szentlélek megkísérteni. Nincs idő, gyerekek. Márk evangéliuma, megyünk tovább. Amint bemerítkezett, amint leszállt rá a Szentlélek, kinyilatkozott az Atya, te vagy az én fiam, te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és már jön a következő jelenet utána. De álljunk meg itt egy pillanatra. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt mondja az Atya, amikor Jézusra néz, a bemerítkezéséből való feljövetelkor. Ez egy csodálatos pillanat, és egyben szerintem a mai legerősebb üzenet is. Mert ha már hiszel, és hívőként hallgatod ezt az ige hirdetést, akkor így tekint rád az Atya mindenkor. Mert megbocsátotta a bűneidet, örök életet kaptál a mennyben, új identitást kaptál, ezért te is a gyermeke vagy, és amikor rád néz, azt mondja, hogy te vagy az én gyermekem, és benned gyönyörködök. Tudjátok, megint egy igevers, amit a tükörre ki kell rakni otthon, akkor reggel fölébredtek, akkor ezt lássátok. Te vagy az én fiam, és benned gyönyörködöm. Így tekint rád az Isten minden nap, mindenkor. Amen. Isten gyermekévé váltál, ez a mondat neked is szól. És lehet, hogy legtöbbször nem érezzük így magunkat. Fáradtak vagyunk, megbántottak bennünket, mi bántottunk meg mást, és lelkiismeret furdalásunk van, elrontottunk dolgokat, bármi. De Isten akkor is így tekint ránk. Te vagy az én fiam, és benned gyönyörködök. Engedd, hogy szeressen az Isten, engedd, hogy az elmenekülő suhancból Isten formáljon egy egyre inkább fejlődő, formálódó, növekvő új embert. Adj esélyt Istennek. Akit bővebben érdekel, és szeretne elmélkedni, elmerülni ezen a csodás pillanaton, amire megint csak nem ér rá Márk apostol, hogy bővebben kifejtse nekünk, Máté evangélium a 3-at ajánlom szintén, de ne menjetek sehova, a rövid reklám után folytatódik az akciófilm, mint a filmekben, ugye. Jézus 40 napon keresztül megkísértetik. Az Atya kijelenti a dolgokat, és azt látjuk Márktól, hogy és már a Szentlélek elvitte Jézust 40 nap kísértésre a pusztába. És fontos, a Szentlélek viszi el. A nagy megkísértést nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez a sátán. Nem. Meg volt engedve a sátánnak a 40 nap. Isten szent lelke vitte oda. A Szentlélek viszi oda. Miért viszi oda a Szentlélek? Azért, amivel kezdtük az alkalmat. Hogy tudjon azonosulni veled és velem, amikor mi kísértést kapunk. Amikor mi legszívesebben feladnánk. Amikor minket csábítanak olyan dolgokra, amerre nem kell mennünk. Mindenben megkísértetett, hogy tudja neked és nekem milyen a kísértésben benne lenni. És az éhezés mellett Jézus csak a három legnehezebb, csak idézőjelben, a három legnehezebb dologban kísértetett meg. Ez már Máté 4 első 10-12 versében van. Ott olvassátok el majd ezt a három dolgot, nem lövöm le a poént. Házi feladat délután Máté 3 és 4. És hogyan válaszolt Jézus? Bibliából. Miért fontos, hogy olvassuk a Bibliát? Tudom, ezt a papok, a lelkészek állandóan ezzel jönnek, hogy olvassál több Bibliát. Ne olvass többet, de olvassál végre Bibliát, jó? Meg olvass egy picivel többet, ha tudsz. Vagy gyakrabban, inkább így fogalmaznék. járjon át Isten szava. Mert eszedbe fog jutni, és meg fogsz tudni állni a kísértések idején. Minden esetben Isten szavával, Isten szavába kapaszkodva állt ellen az ördögnek. Jó hír téged nem az ördög fog kísérteni, csak az egyik altisztje, 23. rendfokozatbeli angyala, démona. De szükséged lesz a szavára, hogy kapaszkodj bele. Megint csak nem érünk rá, Jézus 40 nap kísértése pikpak elment, és már azt látjuk, hogy sétál otthon a Galileai tó partján, és megszólítja a tanítványokat. Némelyiknek bekiabál a tó közepébe, némelyik már ott van a parton, és már a szakadozott hálót javítgatja. Azt mondja nekik, Simonnak, Andrásnak, Jakabnak és Jánosnak, kövessetek engem, és emberhalásszá teszlek titeket. Hálóikat, családjukat, a napszámosokat, mindenkit ott hagytak, és mentek. Zárásként szeretném, ha elképzelnéd ezt a jelenetet. Bemegy Jézus a munkahelyedre. Nagy pislogás lenne, ugye, meg nagy ilyen... És azt mondaná neked, hogy kövess engem, és én ember halásszá teszlek téged. Na most a rossz hír az az, hogy a legtöbb esetben nekünk nem mondja, hogy hagyd ott a világi munkahelyedet. Miért? Nem vagy apostol. Tudom, tök jó lenne, hogyha azt mondja, végre nem kell bemenni dolgozni, ugye? Nekünk nem mondja. Nekünk be kell menni. Viszont a jó hír, igen, aki nyugdíjas, azoknak igen. Te maradj nyugdíjas. Ne menj vissza a munkavilágába. Itt a földön járva kelve, dolgozva, nyugdíjasan, akárhogyan, éld meg, és képviseld Jézust. Erre hív téged. Ezt jelenti, hogy kövesd őt. Itt a földön járva kelve, kövesd őt. Hogy láthassák az emberek az életünkön, hogy mi alárendeltük az életünket az atyának. Mert ezt látták Jézuson, alárendelte magát az atyának. Bemerítkezett. Láthassák, hogy nálunk van valami magasabb, aminek alávetjük magunkat. Minket nem ez a világ irányít, hanem egy feljebb való világ. Egy hatalmasabb erő, akit követünk. Aki átformál minket, és aki miatt válunk mi megfoghatatlanul mássá, szerethetővé. Kívánatossá, kellemesebbé válik a társaságunk. Mint ahogyan Márk is egy éretlen suhancból Pál apostol támaszává vált, ugyanígy tudunk mi is átformálódni Isten végtelen ereje által, ha alávetjük magunkat neki. És így fog a mi életünk is akciófilmé válni, csak szólok. Lehet, hogy nem ilyen hirtelenné, mint Márk, ahogy leírja, de olyan dolgok fognak történni, hogy csak így pislogunk. Ki szereti a kalandot? Nagyon jó. 1, 2, 3, 4. A többiek nem őszinték. 5. Mindenki szereti. Végre történik valami. Nyilván nem a szélsőséges dolgokat, amikor meg ilyen leesések, meg ilyesmi, azt nem. De az ilyen kis szoftos, izgalmas kalandok. Na, az jó. Mindenki, aki ilyen kontrollmániás. Igen, de én tartsam uralmam alatt aki a kalandokat, én tudjam, hogy pontosan mi... Igen, olyan kaland, az is belefér, csak kaland. Istennel viszont kicsit néha ő kicsit túltolja, és akkor olyan dolgok történnek, amiket nem vártunk volna, de engedjük meg neki. Jobban tudja, hogy mire van szükségünk. És az se gáz, ha már egyszer-egyszer feladtuk, és visszafordultunk a kalandból, mint Márk, az se gáz, ha egy-egy kísértésnél elbuktunk, és az se gáz, ha rossz döntést hoztunk. Mert nem a mi erőnkből kell, hogy jöjjenek a dolgok, hanem Isten erejéből. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, drága Jézus Krisztus, én köszönöm, hogy eljöttél a földre. Köszönöm, hogy alávetetted magad az Atyának, és ebben is példát mutattál nekünk. Drága Jézus, én annyira köszönöm neked, hogy te is az Atya erejéből munkálkodtál. Drága Szentlélek, köszönöm, hogy ahogyan Jézusra ránk is leszálltál, és velünk vagy mindig. Nincs olyan, hogy ezen a földön vagyunk, és te nem vagy velünk. Köszönöm, hogy minden helyzetben rád számíthatunk. És minden helyzetben várhatjuk, hogy te közbeavatkozz, közbeszólj. Sőt, te szeretnéd, hogyha mondhatnál, ha szólhatnál hozzánk. Úgyhogy itt vagyunk, formáld ezt át bennünk, hogy ne rohanjunk az élettel úgy, ahogyan Márk írta ezt az evangéliumot, hanem megálljunk és várjuk a közbeavatkozását a hatalmas erődnek. Mert látjuk, Jézus, hogy te kapcsolódni akarsz. Szólsz a halászokhoz, és apostolokká teszed őket. És türelmes vagy. És formálsz, és változtatsz. És az ilyen suhanc Márkokból is érett, másokat biztató, tápláló embert varázsolsz. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas erejű Isten vagy. Formálj bennünket. Amen.